Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Beke Károly a portfólió elemzője van a telefonnál, a számok igazolják az ígért jó hangulatot. A tőzsdén jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Egyelőre azért olyan nagyon nagy hurrá hangulat nincs a budapesti értéktőzsdén, mindössze 0,1%-os erősödéssel kezdte a napot a Bux Index, és a vezető papírok is inkább felemás teljesítményt mutatnak. A Richter 0,8%-os erősödése húzza felfelé leginkább az indexet, 10.350 forinton állnak a gyógyszercég papírjai. A MOL 0,4%-kal 2.760 forintra erősödött, ugyanakkor az OTP már 0,1%-os mínuszban van, 30.400 forinton, a Magyar Telekom pedig 1.798 forinton áll, ami 0,7%-kal marad el a tegnapi záróár folyamától.
Forgalom az ilyenkor szokásos?
A forgalomban nem látszik egyelőre kiugró érték, az OTP az első 10 percben a legnagyobb forgalmú papír, mögött a Richter, majd a MOL és a Magyar Telekom.
Merre jár a forint?
A forint minimális erősödéssel kezdte a napot, 0,1%-ot javított az euróval szemben, így a 391-es szinttel kacérkodik ismét a magyar deviza. 390 forint 29 fillérbe kerül most egy euró, a dollárral szemben pedig 334 forint 95 fillérig került erősödni.
Köszönöm szépen, Beke Károly, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Újabb rekordot döntött a forágyi papír árfolyama. A telefonnál ott van Korányi G. Tamás tőzsdei szakértő. Jó reggelt! Minek köszönhető az újabb felfelé menet?
Jó reggelt! Tegnap döntött rekordot, ma egy pici korrekciót látunk, de a tegnapi 3380 forintos záróár ahhoz képest, hogy a december végén 924 volt, 3,5-szeres emelkedés, tehát plusz 265%, ezen belül az utolsó egy hónapban is 40%-ot tudott erősödni. Több oka van, egyrészt az amerikai technológiai hossz, illetve az európai védelmi papírok hossza analógiájára a magyar befektetők megtalálták, kis befektetők főleg, azt az egyetlen magyar papírt, ami ehhez valamilyen logika alapján kapcsolható, ez nyilván a forágyi, amelynek persze a bevételének és a nyereségének a túlnyomó része nem a védelmi és űripar, az majd csak a jövő, hanem a Telekom, de az azért hoz egy stabil bevételt, illetve rengeteg új bejelentéssel tegnap is a S&D üzletág vezetője egy konferencián beszélt, rengeteg bejelentéssel kapcsolható az amerikai, akár még Elon Musk cégéhez is, illetve a Rheinmetall, a 25%-os tulajdonos, és a Rheinmetallal való együttműködés is szépen halad. Ezen kívül tegnap volt még egy konkrét hír is, bár ez azért nem indokolt volna egy 7%-os azonnali emelkedést, hogy az EU támogatja, hogy mivel azt még nem tudjuk, de támogatja az Albánia és Egyiptom közötti tenger alatti adatkábel, illetve az albán szárazföldi 5G-s gerinchálózat fejlesztését. Ezek mindenképpen jó hírek a Horizonnek. Egyébként nagyon jól tudja tálalni is a híreket, tehát folyamatosan publikál. Úgyhogy egyelőre most ez a kedvenc papír. A probléma az, hogy ha a görbére nézünk, ez már majdnem függőleges szinte, tehát a mániás szakaszba bővenben járunk. Ilyenkor azért szokott érlelődni egy komolyabb korrekció, de azt gondolom, hogy még egy komolyabb korrekció sem fogja nagyon visszavetni, legfeljebb az utóbbi egy hónapot vagy pár hetet dolgozza le a papír.
Az autóval Lisbon, az autó eladás számít, vagy a mobilitási szolgáltatás, ha a harmadik negyedéves adatokat látod?
A eladás egyértelműen, de három lába van, nagy kereskedelem. Itt a tavalyi háromnegyed évhez képest a tegnap publikált számokban 2,5% növekedés van. A kisker, ahol 21%, és a mobilitás, ahol van egy 17%-os növekmény. Ezek nagyon jó számok, de igazán a legkisebb szám a legjobb, mert hogy a nagyker, ami a majdnem 40 ezernyi autóértékesítés háromnegyedét adja, ott fél évkor még mínusz 3% volt ez a szám, és ebből lett most a plusz 2,5, tehát a harmadik negyedévben ledolgozta az első fél éves hátrányát, és remény van arra, hogy idén is meg lesz a várt növekedés. Az árfolyamatért, bár persze erre a híre egy picit emelkedett, most 161-es fél forint, de itt a papírok közül a béten majdnem, hogy a legkisebb a növekedés idén, 153 forinttal kezdte az évet, tehát még a 6%-ot sem érte el, ami azért jócskán elmarad a BUX 26%-os idei növekedésétől.
Melyik piacon vesznek ennyi autót?
17 ország 30 márkáját értékesíti, de a kisker növekedés zömét a tavalyi év végi új szerzemény,
a csehek?
A Milánknál, igen, a csehek adják.
A MOL egy jelentős fejlesztést hajtott végre a kurdisztáni gázmezőn. Ez már termel hozzá a pénzt?
Mától megindult a kereskedelmi értékesítés, de azért nem a MOL, nem csak a MOL érdeme, a MOL-nak 10%-os részesedése van a Kormor gázlelőhelyben, amelynek a Danagaz az operátora, tehát ő működteti, több cég, még az ÖMV Petrol is, tehát ezeknek van kisebb szeletük ebben, a MOL 10%-a viszont nem elhanyagolható, mert ez az 1,1 milliárd dolláros beruházás, ennek is ugye a tizedét a MOL fizette, 50%-kal növeli ennek a mezőnek a kapacitását, ami óriási, tehát napi 250 millió köbméter gáz, vagy úgy is mondhatjuk, hogy napi 48 ezer hordó olaj egyenértékes, tehát ennyi hordó olajnak felel meg a növekmény maga, és ha ennek a tizede jut a MOL-ra, az kb. 5 ezer hordó, és a MOL teljes napi kitermelési kapacitása az olyan 105-110 ezer hordó úgy, olaj, úgyhogy ez a MOL egész bevétele szempontjából sem elhanyagolható. Egyébként ez iraki Kurdisztánban van, valahol Erbil és Szulejmánie között a hegyekben, de a 6-7 milliós Kurdisztán 80%-át az a erőmű látja el árammal, amely ebből a lelőhelyből kapja közvetlen vezetéken a gázt.
Van arra valami...
lényeges.
Van arra valami mutató, hogy egy gázmező befektetés az mennyi hónap, év termelés után fordul pluszba?
Hú, biztos van, de ezt nem tudom. Azt tudom, hogy itt a termelési költség az relatíve igen alacsony, és az a nagy előny, hogy ezt a gázt nem kell messzire vinni. A piaca, tehát a erőmű az ott van a közelében. Kurdisztán egyébként jelentős mennyiségű olajat is exportál, tehát tud fizetni a kurdisztáni regionális kormány. Korábban mindig ezzel volt a probléma, hogy amikor én még ott 11-nehány éve ott jártam Kurdisztánba olajkitermelést nézni, akkor mindig ez volt, hogy mikor fizet, néhány hónapig nem fizetett, amikor megindult az olajexport, akkor ledolgozta a tartozásait, de most ezek a problémák már megszűntek, tehát helyi szinten adja el, és a pénz folyik be a MOL-hoz.
Technológiai korlátok sincsenek? A MOL maga meg a társai képesek minden technológiát saját maguk alkalmazni, nincsenek szankciók, semmi ilyesmit nem kell beleszámítani?
Iraki Kurdisztánban egyébként, amennyire én láttam, meg amennyire tudom, stabilabbak most az állapotok, mint a iraki köztársaság egyéb területein. Tehát nincs terrorveszély, egy eléggé kemény állam, hát majdnem állam, mert ugye ez egy autonóm terület, de hát azon kívül, hogy iraki dinárt használ, bár leginkább dollárt, a központi kormányzattal eléggé laza kapcsolatai vannak, és ez egy eléggé stabil rendszer, tehát megveszi a gázt, áramot csinál belőle a lakosságnak, és fizetni is tud.
Vagyis mindenkinek érdeke, hogy működjön az a mező.
Igen, 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 és ez a MOL számára is nagyon jó.
Köszönöm a tájékoztatást, Korányi G. Tamás tőzsdei szakértőt hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Folytatódik az üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja a portfólió szakértőinek közreműködésével. Jó napot kívánok, Exterde Tibor vagyok. Műsorunkban egyebek mellett szó lesz arról, hogy a bankok szerint vidéken könnyebben boldogulnak az online csalók. Foglalkozunk majd az árfolyamokkal, kapcsoljuk újra szakértőnket.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Az elmúlt egy évben csaknem 7,5 milliárd forint ellopását akadályozta meg az Erste azzal, hogy az ügyfelei ellen irányuló pénzügyi támadások, csalárd tranzakciók 90%-át ki tudta szűrni. A pénzintézet szakértői novemberben a vidéki nagyvárosokban tartanak előadásokat azzal a céllal, hogy ilyen formában is segítsék ügyfeleik a pénzügyi tudatosság kialakításában, mondta az Erste Bank compliance vezetője. Kósa Annával Sipos Ildikó készített interjút.
Novemberben előadássorozatot indítunk több vidéki nagyvárosban a ott megtalálható fiókjainknak a közreműködésével. Szeretnénk ilyen módon is elérni az ügyfeleinket és az ő figyelmüket arra terelni, hogy milyen veszélyek leselkednek rájuk, főként így a karácsonyi nagybevásárlások időszaka előtt, mire legyenek figyelemmel annak érdekében, hogy nehogy csalás áldozatai legyenek.
Hogyha röviden el kell mondani, akkor mi az, amire mindenféleképpen oda kell figyelnünk, hiszen ugye sokan azért már megkezdték az előkészületeket, elkezdtek rendelni mondjuk külföldi webáruházakból, minek nem szabad bedőlni.
Legyenek nagyon figyelmesek, hogyha ismeretlen webáruházba tévednek, akkor nagyon jól nézzék meg azt, hogy az tényleg egy valóban működő webáruháze. Nagyon sok esetben előfordul az, hogy megrendel egy bizonyos terméket az ügyfél, és nem kapja meg, vagy nem azt kapja, amit rendelt, hanem egy sokkal alacsonyabb értékű, és nem is ugyanolyan típusú terméket, vagy ha nem kap terméket, akkor nagy esély van arra, hogy a kártyás fizetés során az ő bankkártya adatai rossz kezekbe kerülnek, és azt később a csalók megpróbálják majd felhasználni, és különböző általuk indított tranzakciókon keresztül próbálják meg az ügyfél pénzét ellopni. Nézzük mindig meg azt, hogy a böngésző cím sorában egyébként egy biztonságos oldalról van-e szó, tehát ez nagyon egyszerű, hogyha a címsor egy kis lakattal kezdődik, akkor nagy valószínűséggel biztonságban lesznek az adataink, de hogyha ez a kis lakat ikon hiányzik onnan, akkor semmiféleképpen se adjuk meg a bankkártya adatainkat.
Mit tudunk tenni akkor, hogyha már gyanítjuk azt, hogy esetlegesen csalók kezébe kerültek az adataink? Mi az az első lépés, amit meg kell tenni?
Ha azt sejtjük, hogy rossz kezekbe kerültek a bankkártya adataink, akkor nagyon sok banknak a mobilbanki applikációjában elérhető az a funkció, hogy mi magunk is fel tudjuk függeszteni a kártyánkat. Ebben az esetben senki nem fogja tudni használni azt az adott bankkártyát, de ezt követően egyébként nagyon fontos tanács, hogy jelezzük ezt a bankunknak, akár call centeren keresztül egy telefonhívással, és nyilván a bank ezt jobban meg tudja vizsgálni, hogy illetéktelenek kezébe került-e a bankkártya adatunk. Hogyha ez megtörtént, ez a sajnálatos eset, akkor a bank véglegesen tudja tiltani ezt a kártyát, és egyúttal egy új bankkártyát is az ügyfél rendelkezésére tud bocsátani, amit már azonnal fog tudni használni az ügyfél.
Említettük azt, hogy vidéki nagyvárosokban tart majd előadássorozatot az Erste. Miért pont a kis településeken, és miért pont ebben az időszakban, tehát karácsonyt megelőzően?
Karácsony megelőzően az a tapasztalatunk, hogy nagyon sok mindenkinek még inkább megosztottá válik a figyelme, nagyon sok elintézni valója van, és ez egy nagyon jó lehetőség a csalóknak arra, hogy könnyebben bedőljenek az ő átveréseiknek az ügyfelek. Szeretnénk erre is felhívni az ügyfeleinknek a figyelmét, és azért gondoltuk, hogy vidéki nagyvárosok felé indulunk el, hogy tulajdonképpen bár nagyon sok csatornán keresztül kommunikálunk az ügyfeleinkkel, de azt látjuk, hogy van az a rétege az áldozatoknak, akiket nem feltétlenül nagy hatékonysággal tudunk elérni a már jól bejáratott csatornákon keresztül. Ezért szeretnénk megteremteni ezt a személyes lehetőséget, ezáltal is még nagyobb bizalmat kiépíteni irányunkba, és inkább irányunkba legyen bizalommal az ügyfél, mint sem az ismeretlen csaló irányába.
Kósa Annát, az Erste Bank Compliance vezetőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Biharban jó irányba tartanak a hazai vállalatok, így fogalmazott az MCC közgazdasági iskolájának és vállalkozáskutatási műhelyének vezetője. Annak apropóján, hogy az MCC bemutatta második felmérését, jelentés a magyar vállalkozásokról 2025 címmel. Szepesi Balázzsal Sipos Ildikó készített interjút.
A jelentés egy 2044 vállalkozói válaszra épülő kérdőívből és 31 vállalkozói main interjúból állt. Ez a két szem között nagy a különbség, azonban a kettő kutatási iránynak más a feladata. A 2044 válaszos kérdőív, az országos vállalkozói sokaságot jól jellemzi, korban, ágazatban, területi megosztásban is ahhoz hasonlít, hogy az ország valójában kinéz, ezért ebből jól lehet következtetni arra, hogy is vannak a vállalkozások, mik a kihívásaik, mik a lehetőségeik. A 31 mély interjú meg arra szolgál, hogy komolyabb, hosszabb beszélgetések alapján azt lássuk, hogy mi is van a magyar gazdaság mély rétegeiben, mik a stratégiai megfontolások, hogyan néznek ki a vállalkozások hosszú távú történetei.
És mi van a magyar gazdaság mély rétegeiben, tehát hogyha nagyon röviden össze kellene foglalni ennek a jelentésnek a lényegét, azt a látleletet, amit ad a hazai vállalkozások működéséről, ugye 2024 második fél évében, illetve 2025 első fél évében, hiszen áprilisig tartott ez a kutatás, akkor mivel lehet leginkább jellemezni a hazai vállalkozások állapotát?
Viharban jó irányba. Talán ezzel a néhány szóval foglalható össze, hogy mit is találtunk a magyar vállalkozásokról. Ugye Magyarországot nagyon megtépázza a globális bizonytalanság, ahogy én szoktam hívni, a bizonytalanság kora. A Covid-dal kezdődött, most ugye a legutolsó sok pedig az a vámháború kibontakozása volt, közte hosszú a történet. Ez a magyar gazdaságot különösen, ezért a vállalkozókat is érinti. Ők ezt elsősorban a kereslet megtorpanásában tapasztalják, másrészt meg ugye a hála égnek a foglalkoztatás az stabil, a bérek továbbra is emelkednek, a kereslet megtorpanása és a béremelkedés ollóba zárta a vállalkozásokat. De másik oldalról azt látjuk, hogy a magyar vállalkozások stratégiai gondolkozása érett, a válságra olyan választ adnak, ami a minőség, a termelékenység, a vevői kapcsolatok erősítésére épít. A piacgazdaság működik, a sikeres vállalkozások többet ruháznak be, a sikeres vállalkozások optimistábbak, láthatólag szofisztikáltabbak a termékeik, jobb kapcsolatban vannak a vevőikkel, a kevésbé agilis követő vállalkozások azok, akiknek több a problémája. Ebből arra lehet következtetni, hogy a nehézségekből megerősödve fog kikerülni a gazdaság egésze, ez azonban rengeteg munkával, vesztesekkel és nyertesekkel is fog járni.
Azt lehet tudni, hogy a megkérdezetteknek körülbelül hány százaléka tartozik azok közé, akik jól reagálnak a kihívásokra, és hány százaléka, akik kevésbé jól?
Másfélszer annyi az optimista, mint a pesszimista vállalkozás, és a vállalkozások jelentős része, hogy 40%-a kivárt. Tehát azt gondolja, hogy az a helyzet várható jövőre, amit idén is tapasztaltunk.
Szepesi Balázst, a Matthias Corvinus Kollégium közgazdasági iskolájának és vállalkozáskutatási műhelyének vezetőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Újra itt van a telefonnál Beke Károly, a portfólió elemzője. Erősödik a tőzsde, jó reggelt!
Jó reggelt, üdvözlöm ismét a kedves hallgatókat. Inkább stagnálásnak mondanám azt, ami most zajlik a budapesti értéktőzsdén. Mindössze néhány pontos pluszban van a Bux Index, és a vezető papírok is felemás teljesítményt mutatnak tegnaphoz képest. A Magyar Telekom 0,2%-kal 1806 forintra gyengült, az OTP szintén 0,2%-os mínuszban van 30.380 forinton, a MOL viszont 0,3%-os erősödéssel kezdte a napot, így most 2758 forintba kerül, a Richter pedig 10.320 forinton áll, ez 0,5%-kal magasabb a tegnapi árfolyamánál.
Merre megy a forint?
A forint erősödni próbál, a 390-es szintet még nem tudta megugrani, de gyakorlatilag néhány fillére múlik, csak 390 forint környékén jár érzés. Ez 0,15%-os forint erősödést jelent tegnaphoz képest, a dollár pedig 334 forint 90 fillérbe kerül most.
Érkező adatok bármin változtathatnak, vagy hangulat uralja a tőzsdéket?
Alapvetően a hangulat uralja a tőzsdéket, ugye az amerikai kormányzati leállás miatt igazán fontos makroadatokra továbbra sem számíthatunk, elsősorban Európából jöhetnek olyan adatok, amik befolyásolhatják a hangulatot, de mai nap során nem várunk ilyen adatot.
Köszönöm szépen, Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.